És láttam, és sok angyal hangját hallottam, a királyi szék, az élőlények és a vének közül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi széken ülőjé és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, foglaljuk el helyünket, és helyünkön maradva fogunk énekelni. A 358-as énekünket keressük ki, egyetlen egy mennybe meneteles énekünk van az énekes könyvünkben, ez a 358-as. Az első két versét fogjuk így leülve énekelni ünnepi istentiszteletünk kezdetén, és majd a végén ugyanennek az éneknek a 3-as, 4-es versét. Tehát most 358-as énekünk első és második verseit énekeljük. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Áldozó csütörtöki ünnepi istentiszteletünknek, együttétünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, olyan jó látni a te munkádat, jó szemlélni a Biblia alapján örökké való kegyelmed, megváltói munkáját, látni, visszaemlékezni Jézus Krisztus jövetelére, a benne megvalósult proféciákra, és ahogy János apostol írja az evangélium elején, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Köszönjük, Urunk, hogy így szemlélhetünk téged hitáltal, és szemlélhetjük örökké való szeretetedet, terveidet, cselekedeteidet. Arra kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a mi szemeinket, hogy meglássuk a Biblia tanítását annak valóságában, annak súlyában, hiszen olyan sok mindent hallottunk már a fülünkkel, de nem hallottunk a szívünkkel. És olyan sok mindent talán már meghallottunk a szívünkkel, de még nem éreztük meg annak igazi súlyát a lelkünkkel. Munkálkodj bennünk, ígéddel, szent lelkeddel, hogy valóságosan lássuk, halljuk, érezzük a te örökkévaló evangéliumod tiszta tanítását. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk ezekben a különleges időkben, a mélységben járókat, a betegeket, a kórházban levőket, minden szenvedőt, Urunk, a gyülekezetünkből és néped tagjai közül. Hajolj le mindazokhoz, akik kiáltanak hozzád a mélységből, és segítsd őket fel. Légy a mi gyógyítónk, vigaszunk, erőnk, menedékünk örökre. és tedd a mai igét élővé, hatóvá, személyessé, hogy tanítson minket, odavonjon bennünket te hozzád, és megelevenítsen a hit útjára. Amen. Drága testvérek, az élő Isten igéjét a János evangéliumának a 17. fejezetéből olvasom. 4 verset fogok olvasni a János 17-ből, ez Jézus főpapi imája, a 4. verset, az 5-öset, és a 24-eset, 25-öset. Tehát a 4 igevers János 17-es fejezetéből 4-es, 5-ös, 24-es, 25-ös. Hallgassuk, amit Krisztus mondott. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, és meglássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ezek is felismerték, hogy te küldtél el engem. Eddig az írott ige. Drága testvérek, áldozó csütörtök, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepe. Véget ér Jézus Krisztus megváltói munkája itt a földön, amelyet ő véghez vitt, végtelen hűséggel, végtelen szeretettel, és kezdődik egy új szakasz. Ő visszaül a mennybe, dicsősége trónjára, visszakerül az ő dicsőségébe, amelyet elhagyott érettünk, amikor emberré lett, és azóta ott van a mennyben, és imádkozik értünk, írja az ige, esedezik értünk szüntelenül, és örökre üdvözíti azokat, akik általa járulnak a mennyei atyához. Ha összefoglalást adnánk Jézus Krisztusnak a megváltói művéről, akkor különös szó kell, hogy elénk kerüljön. Ma ezt a szót fogjuk körüljárni, ez a szó pedig az, hogy dicsőség. Dicsőség. Amikor az ige a testélétet magyarázza, akkor elmondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus levetette az ő mennyei dicsőségét, és emberré lett. Amikor emberi testet öltött, akkor nem hozta magával azt az isteni dicsőséget, amely már akkor az övé volt, mielőtt a teremtés végbe ment volna. Viszont ő nem szűnt meg Isten maradni. Úgy lett emberré, hogy nem szűnt meg Isten maradni. De így tudta nekünk elhozni a mennyei atya szeretetét. Akik akkor látták, egy embert láttak a szemeikkel, el volt takarva és el volt rejtve az ő örökkévaló isteni dicsősége, a hit szemei azonban megnyílnak. A János 1-ben azt olvassuk, amikor az apostol az evangéliuma elején azt mondja, hogy és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Itt járt a földön, emberi testben maga az Isten, tanított, az Istennek a szavát hozta el hozzánk, aztán megváltott életét letéve, megváltott bennünket, föltámadott a halálból húsvét vasárnapon, és 40 napig még itt volt a földön. A feltámadott Krisztus 40 napon keresztül nagyon sokszor megjelent. Nem csak a tanítványoknak, egyszer több mint 500 embernek, akik látták, akikkel beszélt, a tanítványokkal együtt evett és ivott, és amikor eltelik a 40 nap a feltámadástól számítva, akkor áldozó csütörtöknek hívjuk ugye az egyházi szóhasználatban ezt a napot, ő visszament a mennybe. Visszaült arra a trónusra, amely az övé volt, öröktől fogva. És most is ott van, él és hallja az imádságot. Tud rólad, drága vagy neki, esedezik érted, és a te életed megszentelésén munkálkodik. De egyetlen egy szó körül lesz majd a mai üzenet, ez pedig az a szó, hogy dicsőség. És hadd kezdjem avval, testvérek, hogy vannak bibliai kifejezések, fogalmak, amelyeket meg kell vallanunk őszintén, hogy az emberi értelem nem tud felfogni. Nem tudjuk felfogni többek között azt a szót sem, hogy örökkévaló. Nem tudjuk felfogni, hogy örökre. És nem tudjuk felfogni ezt a szót sem, hogy dicsőség. Nem tudjuk. Túl kicsi az emberi értelem ahhoz, hogy Isten végére mehetetlen dicsőségét mi felfogjuk és megértsük. Tudjátok, ez olyan, mint hogyha valakitől megkérdeznénk, hogy láttad-e már a csendes óceánt, ha őszintén akarna az illető válaszolni, akkor mondja, hogy nem. Még ha ott lakik a partján, akkor sem, mert az egész óceán nem látta. Maximum egy apró részletét látta, de az egész hatalmas óceánt nem. Hát így vagyunk mi keresztények Isten dicsőségével, Isten szeretetével, hogy az emberi értelemmel most ebben a testben a teljeset nem tudjuk felfogni. Amit felfogunk, az töredéke a teljes valóságnak. Azt is hadd mondjam el nektek, hogy amikor Isten dicsőségéről van szó, és ma erről fogunk beszélni, akkor ne kapcsoljátok ezt a szót semmilyen földi dicsőséghez, mert összehasonlíthatatlan. Nem is lehet egy lapon említeni, sőt, még csak kontrasztba se lehetne tenni a földi dicsőséget avval a hatalmas isteni dicsőséggel, amely Jézus Krisztusé. Hogyha megnézzük azokat a bibliai történeteket, amelyek beszélnek Isten dicsőségéről, érezzük, hogy a szentírók nem tudják visszaadni a kifejezhetetlent. Próbálják, de az emberi nyelv gyarló ahhoz, elégtelen ahhoz, hogy az Isten csodálatos valóságát teljesen visszaadja. Amikor az Isten dicsőségéről beszélünk, akkor az ő lényének kibeszélhetetlen, csodálatos voltát kell érteni, amely olyan felfoghatatlanul szép, olyan felfoghatatlanul csodálatos, olyan végére mehetetlenül fantasztikus, hogy a mennyei lények, a Jelenések 5-ből olvastam az igét a köszöntésben, hódolattal csak leborulnak, és mondják, hogy méltó a megöletett bárány, hogy minden az övé legyen. Méltó a trónon ülő, hogy minden az övé legyen, minden tisztelet, minden dicsőség. Káprázatos az Istennek a dicsőség, és mi el sem tudjuk ezt képzelni. Az Ószövetség két legnagyobb alakja, Mózes és Illés, mind a kettőnek van egy nagyon közös vonása. A bibliaolvasó testvérek tudják is egyből, hogy mire gondolok. Mind a kettejük ugyanazon a hegyen, valószínűleg ugyanazon a helyen láthatott valamit Istenből. Mind a kettő szívének az volt a szíve vágya, hogy az Isten dicsőségét hadd lássa meg. És ugye Mózes láthatta az Urat hátulról. A Sínai hegyen megjelent neki az Úr, betakarta a szemét, és Mózes megláthatta Istent hátulról. Több száz évvel később a megfáradt Illést ugyanoda hívja az Úr, ugye az angyal hozza neki a rekettye bokor alá a kövönsült lángost, a korsó vizet, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted, és annak az ételnek az erejével megy Illés 40 nap és 40 éjjel a Hórebig, ez azonos a Sínai hegyel, és ő is beszél az Úrral, eltakarja a palástjával az arcát, színről színre nem látja Istent, de ugyanazon a helyen megláthatja valamit, ugye az Isten dicsőségéből nem tudjuk visszaadni szavakkal ezt a különös adományt, amit ők kaptak. Az Isten dicsőségének a látványa utáni vágy volt mind a két ószövetségi nagy prófétának a szívében, hogy vágyták látni a hatalmas Isten dicsőségét, az ő lényének csodálatos voltát, és valamennyit láthattak belőle. Az az igerész, amelyet felolvastam előttetek, most nem a mennybe menetel történetét olvastam, amelyet ilyenkor leggyakrabban elővesznek a lelki pásztorok, ezt az igét hozta az Úr elém, és ezt hozom én is elétek. Ez szólított meg, és ennek az üzenete lesz ma a mi lelki eledelünk. A főpapi imádságban Jézus beszél az Atyához való visszamenetelről, és nagyon sokat beszél az ő dicsőségéről. Az első, amit olvastunk, ugye a negyedik vers, Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Drága testvérek, a mennyei atya dicsőségére volt Jézus Krisztus jövetele, a megváltói munkája, minden megmozdulása, minden szava, minden áldott tanítása, minden engedelmessége. Ahogy ő itt élt, ez a mennyei atya dicsőségének a kisugárzása volt. Jézus Krisztus az atya akaratából jött. Ki mondja ez az igevers, hogy a mennyei atya bízta meg az ő fiát, hogy váltsa meg az embert. És Jézus Krisztus engedelmessége, jövetele, az atya szeretetének a továbbadása, ez mind az Isten örökkévaló dicsőségét hordozta és szolgálta. Aztán az 5. vers azt mondja, és most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Sokszor szoktam mondani a hittanosoknak, hogy helyes legyen a képük Jézusról, hogy Jézus nem betlehemi születésétől létezett. Ne is így gondolkodjunk. Jézus az örökkévaló Isten. Teremtés előtt örökkévalóan létezett. Csak az időben megjelent emberi testet öltött, de nagyon sokak fejében ez úgy van, hogy Jézus Betlehemben született. Nem ő azelőtt is élt. Betlehemben emberré lett. Még a született kifejezés sem helyes, mert ő már rég élt. Ő emberré lett Betlehemben. És beszél arról Jézus, hogy ő ugyan levetette a mennyben az ő dicsőségét. Nagyon mélyre hajolt az Isten fia. Megalázta magát. Sőt, mi emberek őt megaláztuk, leköptük, megöltük. Elárultuk. Elbántunk vele. Gonoszságainkkal, bűneinkkel bántottuk. És ezt hagyta, és tűrte, mert nagyon szeret. Mélyre hajolt az Isten Jézusban. És Jézus beszél arról, hogy ha véget ér ez a küldetés, ha az emberi testben végrehajtott megváltói munka véget ér, akkor a mennyei atya őt meg fogja dicsőíteni. Őt a fiút, aki az atya szemefénye, legdrágábbja, aki az atya mindene. És visszaül majd a trónusra, és visszakapja az ő dicsőségét. Ezért olvastam a jelenések 5-ből azt a különös igerészt, amely az összes mennyei lényről beszél, hogy ők látják színről színre a fiút, és lenyűgözi őket. Lenyűgözi őket Isten lényének a kisugárzása. Lenyűgözi őket az ő lényének tisztasága, szeretete, és leborulva, szemlélve imádják őt. Vajon van-e a mi szívünkben vágy, mint Mózesnek és Illésnek, hogy Uram, látni akarom a te dicsőségedet. Hadd szemléljem a hit szemeivel. Nekünk ez adatik majd, nem a Hóreb hegyi szembetakarás, hanem a hitünk szemeivel láthatjuk őt. Egyszer egy misszionárius, aki az indiánok nyelvére fordította le a Bibliát, évekig küszködött a hit szónak a lefordításával, mert nem volt ilyen szó az indián nyelvben. És egyszer az egyik indián segített neki, rendszeresen ment vele beszélgetni, és kérdezgette őt, hogy az édesapád látta Jézust? Azt mondja, nem látta. A nagyapád? Nem, ő se látta. Sokkal korábban járt itt az Úr. Mindig gondolkodott az Úr. És a dédapád? Nem, ő sem látta. És mégis ilyen fontos nekik. Aztán visszajött egyszer az indián, és azt mondja, hogy megértettem, amit mondasz. Láttam Jézust a szívemmel. És ekkor találta meg ez a misszionárius a jó szót a hitre. Az indián Bibliában így van benne hinni, hogy látni Jézust a szívemmel. A hitünknek vannak szemei. Nem ilyen golyóbb is, mint amit az arcüregben hordunk, hanem a hit szemeivel a nem látható dolgok létéről való valóságot szemléljük, lelkünkben levő bizonyossággal, hogy azok léteznek, vannak. Jézus Krisztusnak a dicsősége, mint megöletett bárány a mennyben nyilvánvalóvá lesz. A mennyei atya megdicsőíti az ő fiát, Jézus Krisztust már most a mennyben, hogy véghez vitte az ő váltságát. Nincs nagyobb szeretet annál, mondja a Biblia, mint ha valaki életét adja másokért. És Jézus Krisztus életét adta ezért a világért. A mennybe menetel, az tulajdonképpen Jézus megdicsőülése. A mennybe menetel szintén egy pecsét, olyan, mint ugye a megváltás után a feltámadásra is, azt mondja a hitvallásunk, hogy ez az atya pecsétje, hogy elfogadta a világ bűneiért bemutatott tengesztelő áldozatot. A mennybe menetel is pecsét. Pecsét azon, hogy ez a Jézus, aki itt járt a földön, aki életét adta az övéért, ez a Jézus, az Isten fia, örök dicsőségre méltó, mert vérével vásárolta meg az elveszetteket a mennyei atya számára. Aztán a 24. versben ezt olvassuk. Jézus mondja, Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy meglássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Drága testvérek, megható dolog az, hogy az Úr be akar vonni téged az ő dicsőségébe. Jézus Krisztus soha nem kérkedik az ő dicsőségével, nehogy úgy olvassátok és úgy halljátok ezeket a sorokat. A mindenható Isten az ő lényének varázsába, csodálatos voltába, az ő közösségébe be akarja vonni a megváltottakat, az ő gyermekeit, akik a hit útjára ráléptek. És ezért kéri ezt a főpapi imádságában, hogy Atyám, akiket nekem adtál, akik felismerték, hogy te küldtél engem, akik a tieid voltak, de nekem adtad őket, úgy szeretném, hogy azok ott legyenek velem a mennyben. Úgy szeretném őket bevonni az én örökkévaló szeretetembe, a lényemnek a közösségébe, hogy állandóan együtt legyünk. Úgy szeretném őket bevonni az én dicsőségembe, az én szeretetembe. Megható, hogy Jézus ezért imádkozik. Itt derül ki Isten szíve vágya, hogy vágyakozik az Isten azért, arra, hogy te ott légy vele az örökkévalóságban. Mond testvér, megindított már téged Istennek ez a vágya, hogy te kell lesz az Úrnak. És nem ideig, óráig, nem akar téged megunni, nem fog megunni, rádunni. Te a hatalmas Istennek kell lesz. Te a picike ember, a bűnös lény, az Isten örökkévaló szeretetébe, dicsőségébe leszel bevonva, örökkön örökké. Jézus Krisztus vágya, hogy ott legyünk vele az örökké valóságba. Vágya, hogy meglássuk az ő dicsőségét, hogy szemlélhessük őt a maga valóságában. Pál apostol azt mondja a 2. Korintus 5-ben, azt mondják az írás magyarázók, hogy azért mondja azt a mondatot, hogy ha ismertük is Krisztust test szerint, most már nem így ismerjük. És ott hangzik el, hogy ha valaki Krisztusban van, íme új teremtés, az a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy sokan lehettek az őskeresztény gyülekezetben, akik Jézus Krisztussal személyesen még találkoztak. Ott voltak esetleg a hegyi beszédnél, ott voltak a csodatételeinél, hallgatták őt, megérintették őt, és ezzel egy kicsit olyan előkelőbbnek érezték magukat a többivel szemben, aki nem volt személyes kontaktusba a földön itt járt Krisztussal, és esetleg egy kicsit úgy gondolták, hogy hát mi többek vagyunk, mint az, aki a feltámadás után hallott csak az evangéliumról, mint aki más országból jött pünköstkor, és akkor lett hívő, és úgy többnek gondolták magukat, hogy hát én még ismertem őt személyesen. És kimondja Pál ezt az igét, hogy figyeljetek, ez nem számít. Nem ez számít. ha ismertük is Krisztust test szerint, ha találkoztál is vele. A hit számít csak, és ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Nem az számít, hogy látta-e a hegyi beszédkor, ott volt-e a kenyér megtörésekor, nem az számít, hogy ott volt-e a kenyér szaporításkor, vagy a béna meggyógyításakor, vagy a vak látóvá tevésekor, hanem csak a hit, amely megragadja a Krisztust, aki az Atya kebeléből jött, hogy megmentse a választottakat. Jézus Krisztus von magához. János evangéliumában olvassuk a 12-es fejezetben, hogyha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Vonz ez a Jézus. Vonza azokat, akiknek a szíve vágyik ő utána. Vonza a választottakat. Vonz bennünket. Aztán a 25-ös versben a következőt olvassuk. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ezek is felismerték, hogy te küldtél el engemet. Van a keresztjén hitünkben néhány olyan dogmatikai tétel, amely megfogalmazzák a legnagyobb hittudósok a kereszténységben, az egyházatyák második-harmadik században, megfogalmazzák a reformátorok, és mégis titok marad. És ők is megfogalmazzák, hogy egyszerre így van, és egyszerre érthetetlen. Az egyik legtitokzatosabb dolog az, hogy minden Isten munkája az, hogy ma meghallottad a hívását, az is kegyelem. Ha válaszoltál, és hitre jutottál, az is az ő kegyelme. Ha megérted az igét, amely hangzik, az is kegyelem, Isten ajándéka. Nem mi vagyunk ügyesek, nem a mi hallásunk olyan jó, nem a mi szívünk olyan fogékony, minden kegyelem. Másrésztről meg elhangoznak olyan igék, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, és egyből folytatja is, de az Isten az, aki mindig munkálja bennünk az akarást, a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Titokzatos dolog ez, testvér, hogy hogyan lesz valaki hívő emberré. Az, hogy kicsoda neked az Úr Jézus, ez mindent elárul rólad. És ezt a mondatot még egyszer elmondom, el ne felejtsük, az, hogy kicsoda neked az Úr Jézus, ez mindent elárul te rólad. Tudnélik, Jézus Krisztust, az Isten egyszülött fiának látni, csak az Atya által lehet, ha ezt megadta az Atya. A mennyei Atyát is, a Teremtő Istennek, Jézus Krisztus mennyei Atyának látni, csak Jézus által lehet. Van egy ige, a Máté 11.27-es igéje, amely szintén Jézus szava, azt mondja, Atyám, mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Ezért mondtam nektek, hogy az, hogy kicsoda neked az Úr Jézus, ez mindent elárul te rólad. Ha látod őt az Isten fiának, az Isten szemefényének, a legdrágábbjának, aki az Atya szeretetje, akit küldött az ő kebeléből, ez kegyelem. És az Atya által látod. Ha Jézus tanításában megláttad hited szemével azt a hatalmas Istent, aki küldte Jézust erre a világra, érted, hogy te el ne vesz, azt csak Jézus által láthatod. Ez is kegyelem. Kegyelem, hogyha ezt látjuk, ha meghallottuk, ha válaszolhattunk, ha hihetünk. Minden kegyelem. Jézus Krisztusnak dicsősége az ő népe. Jézus Krisztusnak szemefénye az ő gyermekei, az ő népének a tagjai. És mindent hitáltal láthatunk, tudhatunk. Az a Jézus Krisztus, aki itt járt a földön, aki emberi testet öltött a betlehemi csodakor. Az a Jézus, aki szerte járt és egyedülálló tanítást hagyott hátra. Az a Jézus, aki nagypénteken kereszthalált halt, és feltámadt húsvét vasárnapon. Az a Jézus a halhatatlan Isten. Az a Jézus az örökké való Isten, aki szeret téged, eljött, megváltott, majd visszaült az ő örök dicsőségébe. Most is él, most is imádkozik érted, amíg ez a prédikáció hangzik. Imádkozik azért, hogy a szíved megnyíljon. Hogy kijelentés adassék neked az ige által, a Szentlélek által, hogy meglásd azt, amit látni kell Jézuson. Az Atya egyszülöttjét, az Isten dicsőségét. Egy történettel zárom. Második világháború után, talán az idősebbek emlékeznek rá, volt egy milliómos, világhírű manöken, egy modell, egy brit ügyvédnek volt a lánya, Nina Dyer-nek hívták ezt az asszonyt, 1930-ban született, aztán Párizsba került, és a divatvilága őt felkapta a szépsége miatt, mindene megvolt. Az első férje 24 évesen ment férjhez, von Tissen báróhoz, egy német iparmágnás volt, hatalmas millióival, 2 évig volt házas, mindent megkapott, hatalmas milliókat kapott még a válláskor is, csak a jegyajándéka például egy karibi sziget volt, volt neki saját repülője, rengeteg luxus jachtja, volt a házi állata egy szelidített fekete párduc volt, amelyet így pórázon vezetve szokott, ugye, még a kifutón is ebben jelent meg. Aztán, miután a német ipar mágnástól elvált, egy muszlim szultánnak a hercege, a fia vette őt el, az is milliómos volt, pár évig volt házas vele, és onnan is hatalmas vagyont örökölt, hát ugye a válás után. Nem tették boldoggá sem a vagyon, sem a házasságai, és bár mindene megvolt, egy francia országi nyaralóba költözött aztán, és mindenki irigyelte, hatalmas földi dicsőség vette ott körül, 1965. júliusában, 35 évesen őt holtan találták a hatalmas palotájában, öngyilkos lett. Nina Dyer a földi dicsőséget ismerte. Csak ezt. Csak a földi dicsőséget hajszolta, de nem tette őt boldoggá. Nem teljesedhetett ki ebben az élete. Nem talált benne békességet. Nem találta meg azt, amire a lelke vágyik. Mert a földi dicsőség az ilyen. Az nem tudja az emberi lelket megelégíteni. Ma Jézus dicsőségéről volt szó. Ez teljesen más. Nem lehet összehasonlítani. Nem is akarom melléje tenni, amit a Föld ad dicsőséget az itteni ismerteknek, nagyoknak, sikereseknek. Az nem számít. Jézus Krisztus hívja a kisdedeket. Hívja azokat, akik vágyakoznak ővele találkozni. És ebben a találkozásban meggyógyulni. Hív téged, hív engem, és be akar vonni az ő dicsőségébe, örökre. Mit felelünk ma neki? Ámen. Maradjunk helyünket elfoglalva, testvérek, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, amikor a mennybe menetelről hallunk, olvasunk, akár a bibliai történetet, ahogy elbúcsúztál a tanítványoktól az olajfák hegyén, majd felemeltettél és eltűntél a szemük elől a felhőkön át, föl sem tudja fogni a mi szívünk, a mi értelmünk, hogy milyen hatalmas dolog történt te veled. Te visszanyerted mennyei dicsőségedet, amelyet értünk hagytál el. Herált a te örökké való dicsőséged, és a mennyben a téged megillető tisztelet övez most körbe. Itt a teremtett világban, ó, de sokan téged gyaláznak, megvetnek, káromolnak. Itt ebben a világban, amely bűnbe esett, nem kapod meg a téged megillető tiszteletet, dicsőséget. Olyan megható, Urunk, az, hogy te viszont a te dicsőségedbe, a te csodálatos boldogságodba, mennyei lényed közösségébe be akarsz vonni bennünket. És be akarod vonni mindazokat, akik a te igédre figyelnek hittel, akik a te szavadra megindulnak feléd. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen hatalmas dologra méltatsz. Köszönjük, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy neked kellünk. Áldott légy azért, hogy a te szívednek a döntéséből eljöttél erre a világra, hogy megválts, és elkészítetted azt az örök országot a téged szeretőknek, ahova majd beviszed a tieidet. Urunk, add, hogy élő, ható módon szólítson meg minket az ige. Kegyelmedből hadd tudjuk azt meghallani, megérteni, mindent befogadni, és hittel válaszolni arra. Köszönjük, hogy ott lehetünk majd te veled, csodálatos országodban. Dicsőség legyen neked örökké, Istenünk. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Így szól az Úr, örökké való szeretettel szerettelek téged, azért vontalak magamhoz hűségesen. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem szeretettel a testvéreknek az adakozás lehetőségét tudva, hogy ez is része Isten tiszteletünknek, és a jókedvű adakozót szereti az Isten, ezt mondja a Biblia. Hirdetem az alkalmakat. Továbbra is igyekszünk hetente egy áhítatot feltölteni a honlapra, tehát digitálisan is lesz hetente egy alkalom. Reán következő vasárnapon, 9:30 ajkán, 11:30 tósokon, délután 2 órakor Padrakkuton tartunk Isten tiszteletet. Folytatjuk a zsidókhoz írt levélből az új sorozatot, annak a magyarázatát. Jöjjünk el, ha tehetjük, legyünk együtt Isten igéje körül. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Reán következő vasárnapon a persely pénzt a gyöngyösi gyülekezetnek fogjuk felajánlani. Hirdettem a múltkor is, hogy kaptunk egy levelet a gyöngyösi református gyülekezetből. Megakadtak az építésben, elfogyott a pénzük, segítséget kérnek. Egy 25 települést ellátó új missziói lelkészi státuszra építenek, tehát hogy meglegyen az infrastruktúrája állja ennek a missziónak, tehát a persely pénzzel így készüljünk vasárnap, ki amennyit gondol a gyöngyösi gyülekezet javára, azt hozza, tegye be a persejbe, Ajkán, Tósokon és Padragon is, tehát a persely pénzt a gyöngyösi gyülekezetnek fogjuk majd tovább utalni. Köszönjük előre is az adományokat. Hirdetem a testvéreknek, hogy 10 nap múlva pünkösd vasárnap, tehát május 23-án, pünkösd ünnepén lesz úrvacsoraosztás, a járványra való tekintettel nem a közös kehelyből, tehát nem serlekből, hanem pici poharakkal oldjuk meg. Volt már ilyen ugye az elmúlt időszakban is, Tehát így készülődjünk, vigyázzunk egymásra, hogy tényleg senki semmilyen fertőzést ne kapjon el, tehát így fogjuk majd a kenyeret és a bort magunkhoz venni, de együtt leszünk az úrvacsorai közösségben, tehát pünkösd vasárnapján lesz úrvacsora. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a 358-as dicséretünk harmadik és negyedik versei, utána a kivonulás, a harmadik vers így kezdődik: Te látod mennyből éltünket és nagy keserűségünket.
Szent lelked mi.